Egy hang kiált, építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek. Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé, és a dombvidék síksággá. Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. Az Úr maga mondja ezt. Kegyelem néktek, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Magasztaljuk Urunkat Zsoltár énekléssel, a 33. Zsoltár első versét énekeljük együtt, amely így kezdődik. Nosza, Istenfélő szent hívek, örvendezzetek az Úrnak! Foglaljuk el most a helyünket, és keressük meg a 304. dicséretünket. 304. dicséretünk első két verszakának éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket. 304. énekünk így kezdődik. Kapuk, emelkedjetek, kiáltó szó hallik, im jő fejedelmetek.
Thank you.
ami segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt advent első vasárnapján is a mi Urunk igéjére, amely Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott leveléből hangzik hozzánk, a 3. fejezet 14. versétől a 21. verség terjedő szakaszból a következőképpen. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok, az Isten mindent átfogó teljességéig. Aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint. Azé a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Ámen. Ami Úrunk Istenünk, tegye áldottá igéjét az életünkben, hogy annak ne csak a hallgatói legyünk, hanem a megtartói is. Most helyünket elfoglalva, válaszoljunk imádságban az ő szavára. Úrunk, most is áldunk és magasztalunk téged azért, hogy eljöttél ide a földre, közénk emberek közé. Jöttél, hogy nekünk életünk legyen, és bővölködhessünk. Urunk, köszönjük ezt a kimondhatatlanul nagy szeretetet, kegyelmedet. Köszönjük, hogy jöttél, hogy bennünket meggazdagíts. Arra kérünk téged, szent lelked által segíts nekünk most is, ebben az órában is, segíts advent időszakában, különösképpen is, hogy megláthassuk, valóban szükségünk van mindarra, amit te hoztál el ide a földre, hogy tudjuk bevallani előtted, szegények vagyunk. Szegények vagyunk nélküled, mert oly hamar elfogy a szeretet a szívünkből, mert nincs békességünk, nincs türelmünk, mert nem tudunk eligazodni ebben a világban, sokszor olyan sötétnek látunk magunk körül mindent. De köszönjük, hogy te jöttél. Jöttél, hogy belevilágíts a sötétségünkbe. Jöttél békesség fejedelmeként, csodálatos tanácsosként. Köszönjük. Áldunk és magasztalunk mindezért. És kérünk téged, hogy szent lelked által munkálkodj most ezen az Isten tiszteleten is hatalmasan a mi szívünkben és a mi közösségünkben. Légy itt így, és áld meg együttlétünket, áld meg ezt az egész napunkat, kérünk, egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. Isten igének hallgatására készülve a 154. dicséretünket énekeljük. 154. énekünk így kezdődik: Úr Jézus, mely igen drága, a te igédnek világa, mely bölcsétévén az elmét szüli az Úrnak félelmét. Azt az ígét, amelynek alapján Isten szent lelke segítségül hívásával bizonyságot kívánok előttetek tenni, az előbb hallott igeszakaszból olvasom, Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott leveléből, a 3. rész 14. versétől a 19. verséig terjedő szakaszból. Ezért meghajtom tildemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség menjen és földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy a Krisztus lakik szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Eddig Isten írott igéje, most foglaljuk el a helyünket. A Clementis utcában, a templomunk mellett, közvetlenül egymás mellett áll két méretben igencsak különböző fa. Ha most otthon lennénk, akkor együtt is megnézhetnénk ezt a két fát. Az egyik vastag törzsű, magas házfa. Nem tudom megmondani pontosan, hogy hány éve áll már ott. A másikat az elmúlt évben az út és a járdák felújítása után ültették oda. Körülbelül 3 méter magas. Ez a kis fa, a törzse pedig jó újnyi vastag, hogyha van. Kicsi kis fa, kis csemete, amely úgy magában talán nem is igazán tudna megállni. Különösképpen igaz ez, hogyha arra gondolunk, micsoda viharok jönnek időnként, hogy tépázzák még az erős fákat is. Mi lenne ezzel a kicsi kis fácskával, egy-egy ilyen nagy vihar idején. Nyilván azok is tudták, akik odaültették ezt a fát, hogy bizony vigyázni kell még rá, mert tettek mellé támaszt, ami tartja, ami segíti ezt a kicsi fát, hogy egyenes tudjon maradni. Azért mondtam mindezt el, mert mi emberek is bizonyos értelemben, és ezt szeretném hangsúlyozni, olyanok vagyunk, mint ez a kicsi fa magában, támasz nélkül. Mi sem állunk egyenesen. Hiszen amikor az ember, az emberiség függetlenítette magát Istentől, a Szentírásnak a legelején olvashatunk erről, úgy ismerjük ezt a történetet, hogy a bűneset története, az olyan vihart kavart, ami gyökerestől felforgatott mindent ezen a világon. Ami gyökerestől kiforgatott minket is onnan, ahol életlehetőségünk volt, az Istennel való közösségből. És azóta mi is olyanok vagyunk, hogy ide-oda hajladozunk. Tele vagyunk ferde hajlamokkal, ferde gondolatokkal, ferde látásokkal. Az a szégyenért minket, embereket, akik a teremtés koronája vagyunk, lennénk, ami az egymással való küzdelmeinket illeti, meg a társadalmi, a közösségi, a szerelmi, a családi életünket, hogy sokkal több ferde hajlamunk van, mint egy némely fajnak az állatvilágban. Csak egy példát hadd említsek. Az farkasokról olvastam ezt a példát, és úgy eszembe jutott, hogy létezik is az a mondásunk, hogy az ember farkasává lesz. És közben pedig a farkasokról ezt lehet olvasni, hogyha két farkas harcol egymással, és az egyik nem akarja tovább folytatni a küzdelmet, és feladja a harcot, akkor félkörben kifordítja a nyakát, és a nagy ütőerét mutatja a másiknak, és akkor a másik nem nyúl hozzá. Ott, ahol igazán sebezhető, ahol elvérezhetne, ott nem harapja meg a társa, a fajtestvére. És mi emberek pedig vajon nem éppen ott szoktuk sokszor átharapni a másik torkát, ahol biztos, hogy elvérzik, ahol a legsebezhetőbb, pontosan azt keressük. A farkasok különbek lennének, mint mi emberek. Még az egyenest is ferdének látjuk, vagy elferdítjük. Egy lelkipásztor mesélte még régebben, hogy az egyik gyülekezetben, ahol szolgált, leégett a templom torony. Újat kellett építeni. Amikor már készen volt a torony, valaki a faluban rossz indulatból kitalálta, hogy ferde a torony. Attól kezdve nem állhatott meg sem a lelkipásztor, sem az építész. Mert mindenki erről beszélt, ezzel vádolta őket. Ez volt a téma a faluban. Aztán úgy sikerült lecsillapítani a kedélyeket, hogy a lelkipásztor az egyik szószólót egyszer odavitte a torony elé, és megkérdezte tőle, hogy most akkor mondja meg, hogy merre ferde, merre dől az a torony. Azt mondta ez az ember, hogy a vak is látja, hogy balra. Aztán odahívta a másik szószólót is, őt is megkérdezte. Az pedig így felelt, a napnál is világosabb, hogy jobbra. Aztán azt mondta a lelkipásztor a két embernek, amikor mind a kettőt így együtt oda hívta, hogy hát akkor most egyezzenek meg, hogy merre is dől ez a torony, mert ez a torony valójában egyenes, és így fog maradni. Isten ebbe a világba egyenes dolgokat teremtett. Csak a mi ferde hajlamaink, meg a mi ferde látásunk ferdíti el ezeket. Gondoljunk csak bele, hogy hány egyenes beszéd feldül el a mi nyelvünkön. Vagy hányszor történhet meg az Isten igéjével is az, hogy hallgatjuk, és tudjuk, hogy Isten minket szeretne személyesen megszólítani, hogy ránk vonatkozik az az ige, és mégsem akarjuk magunkra érteni, hanem arra gondolunk, hogy milyen kár, hogy nincs itt ez vagy az, mert neki kellene most hallania ezeket az igéket. Hányszor forgatjuk ki még az Isten szavát is, vagy hányszor hagyjuk ki, nem vesszük komolyan éppen azokat a részeket, amelyeket pedig nagyon komolyan kellene vennünk. Mert nem adhatunk mást, csak azt, ami a lényegünk, és a lényegünk sajnos azzal, hogy függetlenítettük magunkat az Istentől, ez lett, ez a fajta indulat, ez a fajta gondolkozás. De mit csinált Isten a deformálódott emberiséggel? Az evangéliumok arról szólnak, hogy nem írtotta ki. Annak ellenére, hogy mi fordítottunk neki hátat, de nem is hagyta így, hanem hozzálátott egy nagyarányú, kozmikus méretű helyreállítási munkához. Elküldte egyszülött fiát erre a világra, aki egyenes volt, egyenesen viselkedett, egyenesen gondolkodott, egyenesen élt. Akin láthatóvá vált újra az ember eredeti, teremtésbeli Isten képűsége. Aki mértékké vált. Aki mutatja, hogy mi a függőleges, akihez lehet így igazodni. Sőt, nem csak igazodni lehet hozzá, és ez külön csoda, hanem ő maga segít nekünk abban, hogy egyenesen állhassunk. Hiszen meg lehet benne az ő szeretetében gyökerezni. Emlékezzünk csak vissza Pál apostol szavaira. Meg lehet benne a szeretetében gyökerezni, hogy ami elfeltült bennünk, az újra egyenessé váljék, hogy ami bennünk tisztátalan, az megszentelődjék. S Pál apostol itt, ebben az ige szakaszban, az ebben való előre haladásra buzdítja a gyülekezeteket, most bennünket is. Mintha azt mondaná, hogy nem elég az, hogy talán egy kicsit tettünk azért, hogy úgy látszódjék, mintha Isten gyermekei lennénk. Mert egészen azokká kell válnunk, mert azzá lehetünk. Hasonlókká Jézus Krisztushoz, Isten egyszülött fiához. Hiszen mindaz, amit Isten tett értünk, az azt jelenti számunkra, hogy belőlünk, akik Isten ellenségei voltunk, Isten gyermekeivé válhatunk. Kiskorú, éretlen gyermekekből az ő értelmes, használható munkatársaivá. Ezt a nagy tisztséget, tisztességet és rangot szánta nekünk Isten, hogy a hitben érett felnőttekké válhatunk. Oda sokan mondják azt, azoknak, akik erre törekszenek, hogy nem kell azt azért túlzásba vinni. Óvják őket, hogy úgy sem lehet egészen úgy élni, ahogyan azt Jézus Krisztus elénk adta, azt mondják sokan, hogy jó ez így, ahogy van, érd be ennyivel, kedves, vallásos szokások gyakorlásával, valamiféle kegyes mázzal az életeden. Az, hogy a vallásos erkölcs fontos neked, az, hogy a kelléktáradban vannak biblikus dolgok is, az, hogy jó ember vagy, az, hogy nem tagadod Istent, hogy hiszel Istenben, elég, éld be ennyivel. Csak ne felejtsük el azt, amit nem olyan régen olvastunk a Bibliaolvasó kalauz alapján Jakab apostol levelében, hogy az ördögök is hiszik Istent, hiszik, tudják, hogy ő van, létezik, és rettegnek tőle. Aki még csak ott tart, hogy hisz Istenben, vagy nem tagadja az Istent, annak annál inkább meg kell ezt hallania, hogy innen tovább lehet, tovább kell jutni, hogyha már hiszed, hogy ő van, ő él, akkor figyelj is oda rá, arra, amit tett értünk emberekért. Érted is, kedves testvérem, és köszönd meg neki, kérd, hogy segítsen neked meggyökerezni a Krisztusban, az ő szeretetében, ott jól megkapaszkodni, onnan folyamatosan táplálkozni. De mit is jelent Jézus Krisztusban, az ő szeretetében meggyökerezni? Azt, hogy az ember valóban együtt él az élő Jézus Krisztussal, mint élő személlyel beszélget vele napközben is, meg hogyha éjszaka nem tud aludni, akkor éjszaka is. Így kér tőle tanácsot, így vallja be neki azt, hogy Uram, fogalmam sincs, hogy ebben a helyzetben mit kell tennem. De így önti ki neki a keserűségét, ha az van a szívében. Úgy figyel rá, hogy ő az én Uram, én pedig az ő szolgája vagyok. Meggyökerezni a Krisztusban azt jelenti, hogy ez a hitbeli közösség egyre erősebb, egyre természetesebb, egyre több erőt és tartást ad a hívőnek. Azt tapasztaljuk, hogy pontosan ez a stabilitás annyira hiányzik sokaknak az életéből, de még a gondolkozásából is. Nem mernek az emberek gyökeret ereszteni, egy helyre legyökerezni. Nem mernek hosszú távú vagy életre szóló döntéseket hozni. Fiatalokkal beszélgetve is tapasztaljuk, hogy amikor találnak is társat, akkor szinte félnek, rettegnek attól, hogy egy életre szóló döntést hozzanak, hogy ezt kimondják. Ott van bennük ez így kérdésként, hogy az egész életre szólóan döntsem el. De hát hogyan másként? Ez csak így lehet. A Szentírás erre tanít minket. És pontosan ez segít majd át a kríziseken, a nehéz helyzeteken, hogyha egy életre szólóan eldöntöttük. És tulajdonképpen az sem baj, ha tartunk ettől a döntéstől, mert akkor valószínűleg emögött az van, hogy látjuk már, kevés a mi erőnk ahhoz, hogy valóban végigjárhassuk azt az utat, és hűségesek maradhassunk. Már az indulás előtt látjuk azt, hogy rászorulunk valakire, akibe bele lehet gyökerezni. De akkor lehet így kérni az Úr Jézus Krisztust, hogy legyen ott ebben is velünk. Azt is megfigyelhetjük, hogy sokan éveket, évtizedeket élnek úgy le, hogy nem találják a helyüket. Szinte egy életen át keresik, mert ahol már meggyökereznének, ott jelentkeznek nehézségek, és hol nem jelentkeznek nehézségek előbb-utóbb. És amikor ezekkel szembesülniük kell, akkor megfutamodnak, és azt hiszik, hogy lesz olyan hely, ahol nincs nehézség. De hát mindenben, mindenhol fogunk akadályokkal találkozni. De ezek az akadályok arra valók, hogy legyőzzük őket. Ha valaki a célra néz, akkor keresztül verekszi magát az akadályokon. Hogyha önmagában talál akadályokat, lustaságot, önzést és egyebeket, akkor azokat is legyőzi, hogyha a cél fontos neki. De vagy cél sincs, vagy nem annyira fontos, vagy egyáltalán félünk elkötelezni magunkat. Így viszont könnyen cserben hagyhatjuk a másikat, a gyerekeinket, a házastársunkat, a barátainkat, vagy talán éppen itt a gyülekezetben egymást. Kérjük hát, most ezen a adventi istentiszteleten, amikor majd magunkhoz vehetjük a szent jegyeket is, a mi Urunkat, hogy világítson rá tőle való elhajlásainkra, és vigyük oda ezeket bűnbánó imádságban elé, hogy egyenessé tehesse az életünket, hogy benne szilárdakká válhassunk, és szilárdá válhasson az életünk. Tegyünk úgy, mint Pál apostol, aki a Filippi beliekhez írott levélben vallotta ezt, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenesen a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Ámen. Imádkozzunk most az ének szavaival, a 215. dicséretünket keressük meg, és énekeljük az első két verszakát, készülve a megterített asztalhoz. 215. dicséretünk így kezdődik. Eltévedtem, mint jó, eltévedtem, mint jó a bűnösök útjára. Ó, segíts Jézusom, őriző pásztorom, hogy ne jussak romlásra.
Thank you. Kedves testvérek, amint előre hirdettük is, látjátok is, megterítettük az Úr szent asztalát. Akik részesedtetek a hirdett ige áldásában, jöjjetek és vegyétek a látható ige áldásait is. Az örökkévaló hív benneteket, gyertek el, mert immár minden kész. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg, hogy mi módon szerezte Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát, amint azt legbővebben elénk adja Pál apostol a korintusiakhoz írott első levelében, az első levél 11. fejezetében, a 23. verssel kezdődően. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adván megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e pohár, amaz új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Pál apostol még néhány gondolatot hozzáfűz a szereztetési igéhez, amelyet szeretnék nektek is felolvasni. Pál apostol a korintusiakhoz írott levél 11. fejezetét a következőképpen folytatja: azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt elnevesszünk. Azért, testvéreim, ha evésre egybe gyűltök, várjátok meg egymást. Hallottuk Pál apostolnak a hozzáfűzött szavait, hallottuk az úrvacsorai szereztetését, szemünk előtt vannak a látható jegyek is, amelyek az Úr halálát hirdetik. Valljuk meg hát most a mi bűneinket, és tegyük próbára magunkat. Valljuk meg bűneinket imádságban. Köszönjük, Urunk, hogy te a Szentíráson keresztül tanítasz bennünket. Megmutatod, tükröt tartva elénk, hogy mennyire bűnösök vagyunk. És ez a bűnösségünk nem feltétlenül világi bűnökben jelenik meg, hanem abban, hogy nem cselekedjük azt, amit ránk bízol, azt, amit ránk személyesen kívánsz bízni. Látod a szívünket, látod a gondolatainkat, életünket. Te látod ebben az órában a mi szívünket. Kérünk, hogy fogadd el a mi bűnbánatunkat. Fogadd el azt, ahogyan most hozzuk magunkat eléd, és bízunk abban, hogy bűnbánatunk megtisztulást eredményez, és így jobban tudunk majd figyelni a te igédre, figyelni a te szavadra, és bizonyságot tenni rólad a mindennapokban. Kérünk, könyörgünk, hallgass meg a mi csöndben elmondott személyes bűnvallásainkat is. Köszönjük, hogy így közösségben is együtt lehettünk, együtt hozhatjuk a mi életünket eléd, együtt lehetünk veled egy közösségben. A tiszta szívet, amit így adsz belénk, kérünk, hogy erősítsd meg, és újítsd meg minden alkalommal. Ámen. Bűneink megvallása után tegyünk vallást a mi hitünkről is. Mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, szállt alá a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, én a ti bűnbánatotokban nem kételkedem, és veletek együtt én magam is hitvallást tettem arról az Úrról, akitől életet kaptam. Mégis néhány kérdést kell, hogy intézzek hozzátok református anyaszentegyházunk szokása szerint, melyre kérlek, hogy válaszoljatok hangosan a gyülekezet színe előtt. Először is hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtetett első embernek esete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést és kárhozatot érdemeltek. Hogyha ezt hiszitek, válaszolják a gyülekezet tagjai, én ezt hiszem és vallom. Másodszor kérdezem, hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust ti érettetek, testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hit által megigazít? Hogyha ezt a gyülekezet tagjai hiszik, válaszolják, én ezt hiszem és vallom. Harmadszor hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus, általa minket is feltámaszta a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén átvisz az ő örök dicsőségébe. Hogyha ezt is hiszik a gyülekezet tagjai, válaszoljátok, én ezt hiszem és vallom. Végezetül negyedszer ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Hogyha ezt ígéritek, válaszoljátok, én ezt ígérem és fogadom. Ezeket a kérdéseket én is hasonlóképpen válaszolok, ezeket hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az Uramnak méltatlan, bár te elhívott szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk és Istenünk, az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban való hit által. Ámen. Most pedig, akik kellőképpen magatokat elkészítettétek, járuljatok majd a gyülekezetben megszokott szép rendben az Úr asztala elé. Először a szószék előtt lévő padsorban, majd pedig a Mózes szék előtt ülő testvérek. A gyülekezet foglalja el helyét. Mielőtt elkezdenénk a szent vacsorát, ezt el szeretnénk mondani, hogy most közösen énekeljünk az úrvacsora alatt, közösen tudjunk imádságban, énekben mondott imádságban is együtt lenni, mégpedig a 457. dicsérettel énekelve, Ó Jézus árva csendben az ajtón kívül állsz. Miután elfogyott ennek az éneknek a három verse, folytassuk tovább a 458., 59., 60., 61. énekekkel, amíg tart a közös vacsoránk. Kedves testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből most mi is, advent első vasárnapján. Úrvacsora vétel után vagyunk, bűneinktől megtisztulva, mégis egy közösségben maradva. Reménykedek abban, hogy ez az idei adventi várakozásunkban sikerül megbecsülnünk valóban azt a kegyelmet, amit most kaptunk. És azt szeretném rátok bízni a ti szívetekre, ami nem hagyott engem sem nyugodni az utóbbi napokban, az az ige rész, az a történet, amely Máté evangéliumának 18. fejezetében található, a 18. fejezet 21. és 35. versei között, mely a következő címet viseli: a gonosz szolga. Ebből a történetből én most csak két verset szeretnék kiemelni, a 32-et és a 33-at. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá: gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna-e neked is megkönyörülnöd szolgatásodon, amint én is megkönyörültem rajtad? Teszi fel Jézus ebben a történetben a kérdést, adja az Úr szájába. Ez a kérdés foglalkoztatott, és nem hagyott nyugodni, ezért hoztam elétek, hogy tudjatok megbocsájtani egymásnak, úgy, mint ahogy az ige hirdetés elején is hallottuk azt a példát, hogy a farkasok, mikor egymás között mérkőznek, a gyengébb felkínálja a nyakát a másiknak. Mi hajlamosak vagyunk arra, hogy egymásnak essünk, még a gyülekezet közösségén belül is. Ezért kérlek benneteket, hogy akinek valami problémája van a másikkal, ebben az adventi időszakban szánja oda azt az egy, másfél vagy két órát arra, hogy tisztázzák a nézeteltéréseiket. Merjünk szólni, hogy a másikban zavar valami, megbántott, vagy rosszul nézett rám. Ehhez idő kell. Idő kell, és a magányosság. Az a magányosság, amely két ember magányára tartozik. Kérlek benneteket, hogy ebben az adventi időszakban szánjátok oda azt az egy estét arra a másik emberre. Tudom, sok a feladat, tudom, sok a karácsonyra való készülés, sok időt vesz el. Mégis, nem közösség vagyunk? Nem közösség, akiknek van idejük egymásra? Közösségben voltunk most itt, ebben az órában. Ige hallgatásra, és közösségbe gyűltünk össze, hogy Jézus lábai elé, az úrvacsora jegyei vétel által letegyük bűneinket. Bűnbocsánatot kérjünk. Hát, hogyha mi kaptunk, akkor adjunk is. Erre hívlak és kérlek benneteket. A szeretet képmutatás nélkül legyen közöttetek. Iszonyadjatok a rossztól, ragaszkodjatok a jóhoz. Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzzük legyetek. Az igyekezetben ne legyetek restek, lélekben buzgók legyetek, az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezők, a háborúságban tűrők, a könyörgésben álhatatosak, a szentek szükségleteire adakozók legyetek, és a vendégszeretet gyakoroljátok. Áldjátok azokat, akik titeket kergetnek, áldjátok, és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek, ne kévejedjetek, hanem az alázatosokhoz szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek ti magatokban. Senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyiben rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek. Most pedig adjunk hálát azért a kegyelemért, amit kaptunk. Hajtsuk meg fejünket, helyünkön maradva, mégis szívünket az Úrhoz emelve. Hozzád kiáltok, én Uram és én Istenem, hallgass meg gyermeki rebegésemet, s engedd, hogy az igaz kegyelmet találhasson előtted. Bocsáss áldást igyekezetemre, hogy be tudjam teljesíteni a rám bízottakat. Bocsáss áldást rám, hogy szent életet tudjak járni. Kérlek, hogy világosítsd meg az elménket, hogy akaratodat érthessük, s adj erőt, hogy cselekedeteink mindenekben ehhez igazodjon. Látod a mi életutunkat, látod a bizonytalan lépéseinket. Kérünk, hogy biztos kézzel vezérelj bennünket. Kérünk, hogy rád tekintve, ahogy a zsoltáros is abban bízott, úgy bízunk mi is, hogy így kikerülhetjük azokat a csapdákat és veszélyeket, amelyeket az élünk elénk hoz. Kérünk, hogy hivatásunkat, amelyet ránk bíztál, teljesen úgy tudjuk betölteni, ahogyan azzal neked célod van. Kérünk, így erősítsd meg a mi mindennapi munkánkat, foglalatosságunkat. És te látod, hogy ebben a karácsonyi időszakban, várásban mennyire szükség van az elcsendesedésre a családjainkban is. Kérünk, adj békességet, nyugalmat, add meg a családi várakozást is. Amennyiben jónak tartod, akkor kérünk, hogy tartsd meg a gyülekezetet, a gyülekezet közösségét, hogy így is fel tudjuk mutatni, hogy hozzád tartozunk, és te olyan urunk vagy, aki gondoskodsz rólunk. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Hogy mindannyian tudjunk közös dolgainkról, hallgassa meg a gyülekezet életére vonatkozó hirdetéseket. Először hirdetem az alkalmainkat. Ma délután 4 órakor imaórát tartunk, este 6 órakor itt az evangélikus templomban adventi orgona hangversenyre kerül sor. Hétfőn este 6 órakor istentiszteletet tartunk, 7 órától pedig presbiteri gyűlés lesz. Kedden este 6:30-tól bibliaiskola, szerdán délelőtt 9-től nyugdíjas délelőtt. Csütörtökön este 6 órakor bibliaórára gyűlhetünk össze. Pénteken délután 5 órakor konfirmációs órát tartunk, 6 órakor ifjúsági bibliaórát, este 7 órakor pedig bibliakört. Jövő héten szombaton, december 9-én, 9 és 12 óra között karácsonyi kézműves délelőttöt tartunk gyülekezetünk szervezésében, a lakótelepi közösségi házban. Kérjük, hogy aki részt szeretne venni, jelezze azt a gyülekezet lelkészeinknek. Jövő héten vasárnap 10 órakor, 8:30-kor Isten tiszteletet tartunk itt az evangélikus templomban, melyel párhuzamosan a gyermekekkel is foglalkozunk, külön az orgona mögötti kis teremben. Jövő héten vasárnap délután 4 órától szeretett vendégséget tartunk a gyülekezeti házban. Hirdetem az iratterjesztést, hogy aki rendelt bibliaolvasó kalauzt, képes Calvin kalendáriumot, fali naptárt, az vegye át az iratterjesztésnél, Edith testvérünknél. Kérjük az aktuális hírlevéllel együtt kikeldött kérdőíveket, hogy azokat, amennyiben van lehetőség, és úgy gondolják a testvérek, hogy megkívánják velünk osztani véleményüket, gondolataikat, akkor azt juttassák vissza mi hamarabb, hogy ezeket ki tudjuk értékelni, és le tudjuk belőlük vonni a megfelelő konzekvenciákat. Amint azt a testvérek már tudják, gyűjtést hirdettünk az új templomi székekre. Még van lehetőség az erre a célra szánt 5000 forint adomány elhelyezésére az úrasztalán, szék feliratú borítékban. Természetesen, akinek ez anyagi helyzete nem teszi lehetővé, az sem marad a templomban ülőhely nélkül. Kérném, hogy a jelenlévő presbiterek maradjanak még itt néhány percre az úrasztala előtt. Hirdetem, hogy szombaton délután 5 órakor gyertyagyújtás lesz a templom téren. A héten ravatar mellett is meg kellett állnunk, és hirdettük a feltámadás evangéliumát, így hirdettük Morvai Gyuláné született Dávid Ilona hamvai felett, aki 1920. január 1-én mezőtúron született, és ezesztendő október 29-én Budapesten hunyt el. Hirdetem az elmúlt heti adományt, persei pénz érkezett 27.620 forint. Istennek legyen hála a jókedvű adományokért. Most pedig Isten tiszteletünk végén énekeljük a 329. dicséretünk 4. és 5. versét, a 329. dicséret 4. verse így kezdődik. Csak nézlek boldog szívvel, és nem győzlek nézni téged. Majd az 5. verset fennállva énekeljük, az áldásra készülve.
Csak nézd meg boldog szívvel, nem győzlek nézni téged. Szóm és erőm így oly kevés, hogy elmondhassa néked. Bár fel fog
Végül, testvéreim, örüljetek, állítsátok helyre a jó rendet magatok között, fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre, éljetek békességben, akkor a szeretet és békesség Istene veletek lesz. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen minnyájatokkal. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.